Akkor 6. fejezet utolsó szakaszát olvasom, ez lesz az egész Biblia óránknak ma a tápanyaga. Pál saját kezével itt záró sorai a szakasznak a címe, és így kezdődik a 11. verssel. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetélkedéseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik a szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordom a testemen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Hát nem egy könnyen olvasható szakasz a vége, de van benne egy-két fontos dolog, amit azért így a egész levél függvényében is érdemes kiemelni. Egyrészt itt van rögtön ez a felütés, hogy nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel. Az az egészben az izgalmas, hogy a Galata levélnek ugye az eredeti példányai nem maradtak ránk. Úgyhogy nem igazán tudjuk, hogy ez a legelső eredeti levélben ez hogyan nézett ki, de azt azért érdemes tudni Pálról, hogy a páli leveleket nem mindig Pál írja saját kezüleg. Tehát, hogy nagyon sokszor a különböző szolgálatok mellett gyakorlatilag tolba mond, jegyzeteket készített a saját munkatársainak. Aztán az az igazság, hogy néha, akik nálam jobban értenek görögül, azok felfedezni vélik, hogy mikor írja Pál a szakaszt, és mikor irattatja valakivel. A teljes igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez nem von el egyébként semmit a páli teológiának a mondani valójából, vagy az értékéből. Én megemelem a kalapomat egyébként, mert hogyha belegondolunk, sátorponyvát készít, hogy megéljen valamiből, mellette gyülekezeteket plántál, és unalmas óráiban meg még leveleket diktál. Ja, és egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy gyakorlatilag ezzel az új szövetségnek nagyjából a felét abszolválja. Tehát, hogy a Szentlélek az semmivel sem mond rosszabbat, hogyha kiderül, hogy a Galata levél nem Pál kezétől származik, hanem valamelyik írnoka jegyezte le a páli gondolatokat. De valószínűleg itt ez azért van kiemelve, ez a 11. fejezet itt a végén, mert hogy szokása lehetett Pálnak az, hogy a levelek elejét meg a végét ő írja. Tehát, hogy átveszi az írnoktól a tollat, vagy a pennát, és ő fejezi be, hogy személyes legyen a megszólítás, és személyes legyen a zárás. És ez állítólag egyébként a korabeli levél irodalomban nagyjából elterjedt volt, vagy legalábbis nem Pál volt az egyetlen, aki ezt használta. A másik pedig az, hogy van egy olyan elképzelés is, hogy az eredeti levélnek a végét csupa nagybetűkkel zárja le Pál. Tehát nem a szokásos helyesírási szabályok szerint kezdi a mondatok, hanem csak nagybetűkkel ír, mert itt azért van egy-két olyan áldásformula, meg egy-két olyan nyomatékosító mondat, amit szeretne aláhúzni. Pont a héten javítottam gyerekeknek hittanos beadandóit, és morogtam velük, hogy én nem tudom, hogy ki tanít nyelvtant, vagy ki nem tanít nyelvtant, de az én utolsó emlékeim szerint az óhajtó a mondatokat is felkiáltó jellel kell befejezni, nem pedig ponttal. És akkor mondták a gyerekek, hogy de hát ez olyan, mintha kiabálnánk, mármint hogy az írott szövegben. És mondtam, hogy nem. Az egy kérés. Ezt egyébként egyre többen szúrják el, zárója bejegyzem meg, hogy az óhajtó mondatok végére is pontot raknak. Hivatalos levelekben is sokszor találkozok egyébként ezzel a helyesírási vagy nyelvtani hibákkal. Ha én ordibálni szeretnék a szövegben, akkor nagy betűkkel írok. És akkor, ha az jól van tipológiailag összerakva és előtt, akkor annak úgy van egy nyomatéka. Amikor nagy betűt használ az ember, akkor az kiemelés. És itt a végén Pál sok olyan gondolatot kiemel, ami egyébként a komplett levélnek igazából egy ilyen konklúziója, tehát újat már itt nem fogalmaz meg. De hangsúlyozni szeretné a levél zárásánál azt, hogy mi az ő mondani valója. És hát akkor itt azért belemegy egy picit a krisztológiába, meg az üdvtamba, a 12. verssel, amiben én ugye itt bele is bakiztam, hogy akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Továbbra is alá kell húznom azt, hogy itt azért nem teljesen tiszta, hogy pontosan ez a judaista ellen misztió, ez pontosan mit akart a galaták között. Az biztos, hogy a Krisztus keresztjét torzították különböző judaista tanokkal, de hogy ez most egy zsidó ellen misszió volt, vagy egy judaizmushoz inkább visszafele húzódó korakeresztény irányzat, az azért nem feltétlenül tiszta, de itt ebben a mondatban van egy-kettő, amit szerintem érdemes, egy-két dolog, amit érdemes megnézni. Az egyik az, hogy azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, vagy azért akarnak oda kényszeríteni titeket a körülmetélkedéshez, hogy ne üldözzék őket a Krisztus keresztjéért. Tehát folynak a keresztény, vagy a zsidó keresztény üldözések. És nyilván ez alól felmentés lehet, hogyha valaki visszatér a judaizmusba. Akkor onnantól kezdve ezzel nem kell szembenézni. De nagyon izgalmas egyébként, amit utána a 13. versben egyből mond Pál ezekről a misszionáriusokról, hogy mert akik a körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetélkedéseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Ez csúnyán fogalmazva azt jelenti, hogy azt szeretnék, hogy jobb legyen a statisztikájuk. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy ők komolyan gondolják a törvényhez tartozásukat, vagy a saját zsidóságukat, hanem az a lényeg, hogy elmondhassák Jeruzsálemben, hogy a keresztény galatákat mi visszatérítettük a judaizmusba. És ez gyakorlatilag egy ilyen farizeusi vonal ebben a történetben, ami azért szerintem nekünk egy picit figyelmeztetésképpen iratik meg, mert azt gondolom, hogy ha szembe akarunk nézni a kereszténységünk nagy kihívásaival, és akkor most egy picit egy ilyen lógrásban elugrok a Galata levéltől, akkor csak akkor tudunk ezekkel a kihívásokkal komolyan szembenézni, hogyha mi nem farizeusi módon közelítünk a kereszthez. Tehát Pál is azért tudja a farizeusi törvénygyakorlatot a krisztusi tanítással idézőjelben meglékelni, mert hogy ő azt őszintén és komolyan gondolja. Tehát, hogy ő azt nem egy ilyen teoretikus valamiként éli meg, hanem azért tud szembeszállni, mert van hittapasztalata, mert van elköteleződése, és nyilván mellette rabbi, tehát ismeri a rendszert, de hogy alapvetően neki a Krisztus van a történetnek a közepébe. És aztán van itt még egy-két izgalmas történet, hogy ugye egyből, ahogy beszél arról, hogy a misszionáriusok miért szeretnék a ti körülmetélkedéseteket, hogy el tudják mondani, hogy ez az ő művük, és akkor utána azzal lehet dicsekedni, hogy ők mennyire jó misszionáriusok, egyből alához, hogy én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével. Ez egy nagyon fontos páli mondat. És azért nagyon fontos, mert hogy alapvetés az, hogy amikor az ember dicsekszik, akkor a büszkesége azért elkezd nőni. A büszkeség meg a gők között, meg az az igazság, kedves testvérek, hogy nagyon sokszor hártyavékony a határvonal. És az ember szerintem nagyon sokszor véti el azt, hogy hol van a határvonal a büszkeség meg a gők mesélyén. És ez igazából Én megkockáztatom, hogy ez a mondat elsősorban Pálnak magának szól, aztán a Galatáknak, hogy helyre rakja a fókuszt. Mi az, amivel mi dicsekszünk? Mi az, ami nekünk kell, hogy büszkeséggel töltsön el bennünket? Az, hogy meghalt értünk a Krisztus. És ez az elsődleges. Minden más, ha az ember keresztényként kíván élni, minden más másodlagos, tehát nem az számít, hogy akkor hányan vagyunk a gyülekezetben, hány templomot újítottunk fel, milyenek a statisztikáink, majd én januárban írom, azt a testvéreknek nem kell vele foglalkozni. De hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy a középpontban ott van-e a Krisztus hitünk, vagy sem. És aztán ráadásul Pál mond még itt egy-két dolgot ehhez a Krisztus keresztjéhez, mert azt mondja, hogy ezáltal a kereszt által keresztre feszített számomra a világ, és én is a világ számára. A Páli üdvösség felfogásnak van egy olyan gondolata, ami szerintem ma kimondottan nem trendi, ez pedig az, hogy a keresztbe egy picit nekünk is bele kell halnunk, vagy inkább kivenném a mondatból a picit. Tehát a keresztbe nekünk is bele kell halnunk. A Krisztus keresztje az akkor tud bennünket üdvözíteni, ha mi teljes szívvel fogadjuk el. Tehát nem teszek oda zárójeleket, hogy tudom, hogy te vagy a megváltó, de hát azért olyan jó lenne, hogyha egy picit az én akaratom is belekerülhetne ebbe az egész történetbe. És ezt majd ugye az óember meg az új ember kapcsán máshol kifejti, hogy itt pontosan mire gondol, vagy miről beszél, de Pálnál a keresztnek az elfogadása az egy nagyon szögletes választóvonal. Tehát vagy valaki elfogadja a Krisztushoz tartozást, vagy nem tartozik a Krisztushoz, de nincs ilyen csiki-csuki, itt is vagyok, ott is vagyok történet. Ez az, amire majd a Jelenések könyve azt fogja mondani, hogy légy hideg vagy meleg, de a langyosat kiköpi az Isten. Mert hogy ez a lényeg. Tehát én vagy elfogadtam a keresztet, és komolyan gondolom, hogy akkor én a Krisztus hitemben szeretnék megmaradni, és ebben fejlődni, és ebben előbbre jutni, mert nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember egyből tökéletes keresztényé válik, vagy egész egyszerűen nem fogadtam el. És ehhez kell az, hogy ez a kereszt legyilkoljon bennünk minden olyan akadályt, ami bennünket az Istentől távol tart. És aztán nyilván ebből majd fog következni a feltámadás, mert aki megfeszítetik a Krisztussal, az a Krisztussal fel is támad, ezt megint majd Pál fogja írni máshol, de hogy itt már elkezdi kibontani ennek a gondolatát. És hogy innentől kezdve a világ is egy ilyen nagyon másodlagos dologgá lesz. Mert hogy hogyan működünk mi emberek, alapvetően a saját tájékozódásunkhoz, érzelmi értelemben, kulturális értelemben, mindenhogyan világi nézőpontokat fogadunk el. Tehát ahhoz igazítunk. Van egy koordináta rendszer, ami alapján az ember a döntéseit meghozza, és ezek nagyon sokszor világi igazodási pontokból jönnek. És akkor milyen ilyen igazodási pontok vannak? Hát nyilván ott van a korszellem, aminek általában az ember szeretne megfelelni, mert hogyha nem felel meg a korszellemnek, akkor a társadalom zöme úgy kinézi, kilöki, különcként néz rá, vagy rosszabb helyzetben még adott esetben üldözheti is. És itt Pál nagyon karakteresen kimondja, hogy onnantól kezdve, hogy én a Krisztusnak élek, Annyira mindegy, hogy milyen egyéb társadalmi nyomások vannak az emberen rajta. Mert az nem számít. Nyilván, hogyha van olyan, ami a Krisztussal összeegyeztethető, akkor ezt én mondom, és nem Pál apostol, akkor azt nem kell kidobni az ablakon, de hogyha valami egy picit is a Krisztust háttérbe szorítja, vagy egy picit is a Krisztust elkezdi a maga krisztusi pozíciójából kimozdítani, akkor nekem ahhoz nem kell megfelelni. Azzal nekem nem kell foglalkozni. És igen, ebből innentől kezdve jön az, hogy ennek lehetnek következményei az emberi dimenzióba, de onnantól kezdve, hogy én a Krisztusnak élek, és a Krisztussal meghaltam, onnantól kezdve a világ is meghalt számomra. Tehát a nézőpontok meg a rangsorok nem ott vannak, ahol eddig voltak. És aztán nyilván itt az is szerepet játszik, hogy akkor valószínűleg ennek a galatai gyülekezetnek lehetett valami megfelelni vágyása Jeruzsálem irányába, vagy legalábbis a zsidó közösség irányába. Ezt azért gondolom, mert hogy itt a 15. versben arról beszél Pál, hogy mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Vagyis az, hogy én elköteleződtem a Szent Lelken keresztül a Krisztus hitben. És az, hogy én akkor innentől kezdve zsidó vagyok és körülmetélkedtek, de Krisztus hitre tértem, vagy nem vagyok zsidó, de Krisztus hitre tértem, vagy pogány voltam, prozelita zsidó lettem, és most Krisztus hitre tértem, az már teljesen mindegy. Tehát, mert innentől kezdve ezek a dolgok elkezdenek teljesen szekunderré válni. Amit itt Pál mond, az nemes egyszerűséggel az, hogy a Krisztushoz tartozni az egy egyetemleges dolog. Az bárki előtt nyitott, aki a léleknek a megtérésre hívását elfogadja. És nem számítanak azok az emberi skatuják, amiben mi egyébként automatikusan mondjuk rakjuk a magunkat. Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy ezeket a skatujákat egyébként 2000 éve nem vetkőztük le. Tehát, hogy a mai napig problémája szerintem a kereszténységnek is az, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a Krisztus az, ami számít, azért a világi skatujákat óhatatlan beengedjük néha az egyházba is. És ezek a skatuják aztán ott vannak és kategorizálnak, holott világosan a történet legeslegelején ki van fejtve az, hogy nem számít, hogy ki a zsidó, vagy ki a görög, korintusi levél majd, ki a férfi, ki a nő. Ez ma nem üt akkor át, mint 2000 évvel ezelőtt ütött, de akkor egy patriarchális társadalomban voltunk. Nem úgy voltak elosztva a nemi egyenlőségek, mint ma, és nem csak úgy, hogy a tekintetben, hogy miképpen lehetett ezekről beszélni, vagy miképpen nem lehetett ezekről beszélni. Úgy épült fel az egész római birodalom, hogy az első számú állampolgár az a családfő, aki a családot képviseli, második számú állampolgár a család férfi tagja, és akkor a harmadik sávban ott mocoroghatnak a lányok, akik úgy vannak. Ha van velük örökség, akkor szeretjük őket feleségül venni. De hogy nincs effektíve szó jogi egyenlőségről. És akkor ebbe a társadalomba belemondani azt, hogy nincs többé férfi és nincs többé nő, mármint hogy a Krisztus felől, az egy nagyon radikális változás, és egy nagyon radikális új nézőpontnak a bevezetése. Az, hogy ez utána nem tudom hány ezer éven keresztül egyébként nem jut érvényre, az a kereszténységnek a szégyene. Mert hogy itt látszik, hogy egy dolog, hogy mi az, amit a Krisztus gondol, meg egy dolog, hogy mi az, amit az Isten gondol, meg egy teljesen másik dolog, hogy ezt mi mennyi idő alatt értjük meg. És akkor lehetne még ezt egyébként mondjuk itt egy kicsit rágicsálni, mert majd a korintusi levél a rabszolgák meg az uraknak a viszonyáról is beszél. És ez már itt elkezdődik a galatáknál, mert hogy ezek az emberi skatuják, amiket egyébként mi nagyon sokszor nem csak kategóriaként fogunk fel, hanem hierarchiaként is, ezek megszűnnek a Krisztus megváltásában. Ott nem, nincsenek urak, meg szolgák, nincsenek, nem tudom én, ilyen értelemben véve például papok, akik közelebb lennének, vagy közben járó pozícióban lennének az Istennel szemben, mint ahogy a régi zsidóságban voltak, és gyülekezet, hanem csak az van, aki a Krisztust elfogadja. És amikor ezt az egészet szépen végigviszi Pál, hogy sem körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenkedés, hanem csak az új teremtés, akkor elkezdi a levél végét áldó formulákkal lekerekíteni, és egyébként ez szerintem önmagában véve gyönyörű, mert hogy az első, amit kíván a gyülekezetnek, és ezzel gyakorlatilag a gyülekezet belátására bízza, hogy ebből a levélből, amit ő most megírt, mi az, amit komolyan vesz. Mi az, amit a magáénak ér, nem akarja rákényszeríteni a saját véleményét a Galatákra, mert egész egyszerűen a Krisztusban kényszer sincs. Tehát én nem kényszeríthetek valaki mást azért, mert szerintem az az üdvösség. A Krisztus sem kényszerített soha senkit a saját keresztjéhez. Ez egy hatalmas egyházi hiba, amikor mi azt hisszük, hogy ehhez a kereszthez nekünk kötelezni kell embereket nekünk. Nekünk ezt a keresztet megélnünk kell, ezáltal képviselnünk, és hagynunk azt, hogy ez a kereszt magához hívja az embert, meg az embernek a lelkét. Az, hogyha mi, nem tudom, dogmatikusan kötelezővé teszünk dolgokat, az nem viszi közelebb az emberiséget a Krisztushoz. Az, hogy nem tudom, betiltunk a bizonyos dolgokat azért, mert az nem keresztény, az nem viszi közelebb a Krisztushoz az embert, és éppen ezért Pál sem azt mondja, hogy akkor tessék, itt van, megírtam, vegyétek végre, komolyan térjetek észhez, hanem egész egyszerűen itt a záróáldó formulákból kiderül az, hogy innentől kezdve ez a gyülekezet imádságos hitére van bízva, hogy mi az, amit ebből le tud szűrni. És mit kíván Pál? Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik a szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Itt az e szabály szerint az ugye továbbra is a Krisztus Jézusban való körülmetélkedés, illetve körülmetéletlenkedésnek a kérdésköre, hogy ez nem számít a Krisztusban, csak a Krisztus. És alapvetően a békesség, amit itt kíván, az ugyanaz, amit Jézus mond sokszor a tanítványoknak, ami ugye az Ószövetségből jön. Az Új Szövetségben ezt úgy olvassuk, amikor Jézus köszön, hogy Eiréné hűmin, tehát békesség néktek, de hát ez a héber Shalom Alechem. És a Shalom, az nem olyan értelemben békesség, amilyen értelemben mi nagyon sokszor értjük a békét, hogy nincsen konfliktus. Ezt azért merem mondani, mert van egy nagyon izgalmas rész az Ószövetségben. Most hirtelen nem tudom, hogy Saul, Salamon vagy Dávid, akivel megesik. Ezt meg kellett volna mára néznem. De hogy a lényeg, hogy kimennek a frontra, és megkérdezi a király a hadvezért, hogy minden Salomban van-e a fronton. És ez a magyar fordításban nem jön ki nagyon erősen, mert ott valahogy nem tudom én, el van ütve a Salomnak a lényege, de hogy a héberben a Salom szerepel, és miért lehet Salomban valami a fronton? Azért, mert hogyha ott az Úr akarata jelen van, akkor teljesen mindegy, hogy mi most éppen gyilkoljuk egymást. Mert hogy nem az a béke, amit mi annak gondolunk, hanem a béke az, amikor az Isten akaratát el tudom fogadni. Amikor az Isten akaratában meg tudok nyugodni. Amikor az Istennek az akaratát a saját életemben úrként tudom elfogadni, és azt tudom mondani tiszta szívvel, amit majd a mi atyánkban tanít az Úr Jézus, hogy legyen meg a te akaratod. Ne az enyém, ne a másiké, ne a császáré, de te akaratod. És hogyha ezt tiszta szívvel ki tudom mondani, na ez az a békesség, amit alapvetően az Úr Jézus folyamatosan kíván a tanítványainak, és itt is ez kerül előtérbe, hogy az Isten békessége legyen bennetek, meg az ő irgalmassága mindazoknak, akik a Krisztust elfogadják, és az Isten Izraelének. És akkor itt egy picit meg kell, azt gondolom, hogy állni, mert ez az Isten Izraele, ez egy izgalmas sztori, hogy akkor ezt hogyan értelmezzük, vagy hogyan nem értelmezzük, hogy mi is ez az Isten Izraele. Mert hogy ez nem a Galata gyülekezet alapvetően, és nem is a pogány kereszténység. A Izrael Jákobnak az Istentől kapott a neve, és a Biblia, amikor használja, akkor vagy Jákobra utal, vagy pedig a tőle származó népre. És egyébként az Új Szövetség is általában, amikor Izraelről beszél, akkor a választott népről szól. És az a helyzet, hogy a páli teológia az azért nagyon sarkosan mondja azt, hogy a Krisztusban noha a zsidók kiválasztottsága már nem számottevő. Tehát addig volt a választott népnek elsőbsége, bár nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, hogy elsőbsége, amíg az Isten rajtuk keresztül nyilatkoztatta ki a történelemben az ő akaratát, vagy gondviselését, vagy az ő igényét. A Krisztusban a zsidóság ilyen értelembe vett kiválasztottsága megszűnik, mert a helyébe lép a keresztségnek a szövetsége, illetve nem is a helyére lép, hanem valójában a zsidóság a keresztség szövetségét hivatott felvezetni. És csak így zárójelbe szeretném megjegyezni, ezt nem Pál apostol mondja, hanem a Farkas Ervin, hogy a keresztelkedésünknek a szokását azt nem Jézus Urunk találja ki, hanem Jézus Urunk szervezi úgy át, és rendeli hozzá az üdvösségnek az ígéretét, hogy azt mi a mai nap gyakoroljuk, mert egyébként a nazarénusok és az esszénusok kezdik el, és ez eredendően a zsidóságon belül egy bűnbánati rítus, ami arról szólt, hogyha valakinek valami elszámolni valója volt az Úristennel, és nem volt lehetősége elmenni Jeruzsálembe ilyen-olyan áldozatokat bemutatni, vagy ezért, vagy azért, akkor megkereshette azokat a többnyire pusztában, meg falvak és városok között tanító profétákat, prédikátorokat, hát ilyen keresztelő János jellegű karaktereket, akik a bemerítésnek a szolgálatát ellátták. És azért ez nem úgy nézett ki, hogy akkor kimentek a Jordánhoz, és akkor háromszor jól belenyomták az embert a vízbe, hanem ez tényleg egy bűnbánati imádsággal egybekötött bűnbánati rítus volt. Na most ebből a bűnbánati rítusból az Úr Jézus egy bűnbocsánati rítust farag, és szentséget farag. Amikor azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, akkor ő egész egyszerűen ezt a keresztelkedést újra szervezi. Zárójel a zárójelen belül, hogy nem ez az egyetlen zsidó tradíció, amit egyébként újra szervez a kereszténység számára, mert az úrvacsora az valójában a Páska vacsorával kimutatható és egyértelmű kapcsolatban áll. Zárójel a zárójelen belül bezárva. És a lényeg, hogy nem tudom, hogy feltűnt-e már a testvéreknek, vagy mennyire szokták ezt figyelni a testvérek, amikor keresztelünk, akkor ott van egy sor olyan eleme a keresztelkedésnek, ami a bűnbánatról és a bűnbocsánat kiszolgáltatásáról szól. És én már megkaptam keresztelési felkészítések során többnyire szülőktől azt a kérdést, hogy miért beszélünk a keresztség kapcsán ennyit a bűnről, amikor ott van egy x hónapos kisbaba, hát mi bűne lehet annak? De emberileg nézve nyilván semmi. De a Bibliában a bűn az nem az, amit én bűnnek tartok. A Bibliában a bűn az az, ami az Istentől választ el bennünket, és az Isten tartja bűnnek. És onnantól kezdve, hogy mindegyikünk apától fogan és anyától születik, tehát emberből van, onnantól kezdve ebben a bűnös állapotban vagyunk azóta, hogy Istentől eltávolodtunk. És a keresztség szentségét azért kellene valahogy nagyon jól látható helyre végre felrenoválnunk, és az emberek elé tolnunk, hogy ez egy bűnbocsánati szentség, mert valójában arról van benne szó, hogy onnantól kezdve, hogy ez a keresztelővíz a homlokomra csordul, onnantól kezdve, hogy elhangzik a szerzési ige, onnantól kezdve, hogy ezen az egészen én átmegyek, a Krisztus keresztjére való tekintettel maga az Úristen hirdeti nekem a bűneim bocsánatát. Személyesen. És ez egy nagyon fontos része, azt gondolom, a hitünknek, mert ezt hajlandóak vagyunk megélni néha úgy, hogy jaj, de cuki, adunk nevet a gyereknek, legyenek szépek a fotók, nem tudom én, szép családi esemény. Én a saját családomban volt olyan, hogy nem tudtam megmagyarázni hogy a rokonnak, hogy ez gyülekezeti ünnep, mert hogy ott testvért köszöntünk, olyan testvért, akit reménység szerint majd a lélek a mi közösségünkbe úgy vezet, hogy ő is meghalljon a Krisztus keresztjének, és majd a Krisztussal éppen ezért fel is támadjon. És éppen ezért itt az Isten Izraele, az valójában a Krisztushoz megtért zsidóság. És itt van egy zárójel, azt gondolom, a páli logikában, mert hogy itt ugye végig izraelite ellenmisszióval dolgozik Pál, vagy ellenmisszióval kell szembeszállnia, és pont arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy az üdvösség jár annak, aki a pogányságból érkezik a Krisztusba, Krisztushoz, és az üdvösség jár annak, aki a zsidóságból érkezik a Krisztushoz. De nem jár annak, aki a zsidóságban megmarad. Mert Krisztus nélkül nincs üdvösség. És innentől kezdve beszél az Új Szövetség meg Pál Izraelről, mint nemzetről, beszél az Isten Izraeléről, vagy lelki Izraelről, mint a Krisztushoz megtért zsidóságról, és beszél azokról az üdvösséget elnyert emberekről, pogányokról, rólunk, akik nem a zsidóságból érkezünk a Krisztushoz, de megérkeztünk a Krisztushoz. Tehát ilyen értelemben véve azért marad egy ilyen zárójeles kategória, amit Pál megkülönböztet, de ennek nincs üdvösséget befolyásoló szerepe. De karakteresen kimondja itt Pál gyakorlatilag szépen, cizelláltan és burkoltan, hogy a zsidóság Krisztus nélkül nem üdvözít, a Krisztus pedig nem a zsidóságon keresztül üdvözít. És ez egyébként egy fontos, legalábbis teológiailag nézve azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos rész. És aztán nyilván itt van még a 17. vers, ahol a saját fájdalmairól beszél egy picit Pál. Nyilván ő a szívén hordozta a galatáknak a sorsát, és itt nem azt kell látni ebben a mondatban, hogy akkor ő sértve érzi magát, mert a galaták máshogy gondolkodnak, hanem alapvetően az fáj neki, hogy aki egyszer elfogadja a Krisztust, az méresik ki a Krisztus hitéből. Az fáj neki, hogy akikkel ő szoros testvéri kapcsolatban van, az most miért akar ebből a testvériségből kimozdulni. Tehát ez nem egy ilyen ne bántsatok engem jellegű mondat itt a 17. fejezetben, hanem ennek nagyon komoly Krisztusra mutató súlya van. És aztán én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bajban vagyok itt a 17. mondat végével, mert ugye azt írja Pál, hogy Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Hát a Jézus bélyegeit, az leginkább a stigmákat szoktuk Jézus bélyegeinek mondani, de hát Pál apostolról nem tudjuk, hogy ő stigmatizált lett volna. Ugye a stigmák azok, amikor megjelennek a keresztre feszítésnek a nyomai az emberen. Volt olyan irányzata a kereszténységünknek, szerintem egyébként radikális és félreértett irány, vagy nem is félreért sok mindent ez a mozgalom a Bibliából, akik saját maguknak rakták oda ezeket a stigmákat. Tudunk az egyház történetből egy-két olyan emberről, akiről dokumentált, hogy ott úgy volt rajta, és nem tudjuk, hogy került oda. De hogy Pálról nem tudjuk, hogy ő hordta volna a keresztnek a bélyegeit, vagy legalábbis a stigmáknak a bélyegeit. És én éppen azért azt gondolom, hogy itt nem is stigmatizációra kellene elsősorban gondolni, hanem arra, amiről kevés szó esik, hogy ő tényleg testét, lelkét odaszánja a keresztény missziónak. És egész egyszerűen azért azt így magunk között mondjuk ki szeretettel, meg hálával a Jóisten felé, hogy Pál apostol egyébként tönkrement abban, hogy mi ma hívő emberként 2000 évvel ő utána a Krisztusról beszélgessünk. Egyrészt van az a betegség, amiről nagyon sokszor tüskeként, vagy hát igazából karóként beszél a görögben, hogy karót adott az Úr. Másrészt meg azért azt tudjuk a különböző forrásokból, hogy az ő fizikai állapota azért idővel elég erőteljesen romlik. És akkor itt megint nem arról van szó, hogy jaj, sajnáljatok, mert én belebetegedek a misszióba, hanem arról van szó, hogy egész egyszerűen annyira a Krisztus van középpen, hogy nem számít, hogyha én elfogyok. Nem számít az, hogyha én e világ keretei között leépülök, mert én már halott vagyok amúgy is a világnak. De az igenis számít, hogy ti a Krisztusból mennyit értetek meg. Mert hogyha nem értetek meg, és miattam nem értitek meg, akkor én csinálok valamit rosszul, és akkor nekem kell az Istennel valamit elszámolnom. Ha meg valami más zavar be, akkor meg vegyétek észre, hogy a Krisztus ugyanúgy hív mindenkit. És a legvége azt gondolom egy gyönyörű szép summázata majdnem minden páli levélnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Emberként nem tudok értetek már más csinálni, de imádkozom. Legyen a Krisztus kegyelme veletek, mert az majd kijavítja az én esetleges emberi tévedéseimet, az helyére teszi az én emberi dimenzióba elkötött, vagy elkövetett hibáimat, és hogyha én valamire nem is tudom felhívni jól a figyelmet, vagy nem tudom nektek jól átadni, vagy jól elmagyarázni, akkor azt majd a Krisztus kegyelme a helyére teszi. És azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit egyébként egy keresztény ember a másik keresztényért kérni tud. Mert ezt nem a gyülekezetnek kívánja, olyan értelembe véve Pál, hogy kívánom nektek, hanem valójában ez egy imádság itt a levél végén, azért van ott az ámen. Legyen a ti lelketekkel a Krisztus kegyelme, és ez gyakorlatilag az Istent kéri arra, hogy ezt az egészet rakja a helyére. Na, hát akkor itt a Galata levél végén én most megállok, aztán várom a hozzászólni valókat.